Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 205. dicséretünket. A 205. dicséretünknek az első versszakát énekeljük. A 205. dicséret első versszaka így kezdődik. Ne szállj perbe én velem, ó én édes Istenem! És folytassuk ezt a 205. dicséretünket, énekeljük a második versszakától a hatodik versszakáig. A második versszaka így kezdődik, mert én anyám méhében fogantattam vétekben. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Most helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked. Hálát adunk azért a lehetőségért, hogy te eléd jöhetünk. Te eléd jöhetünk egyénenként és közösségként is, alázatos szívvel, és könyörögve, hogy ne szállj perbe velünk, Urunk, hogyha Te számon tartod a mi bűneinket és a mi vétkeinket, akkor tudjuk, hogy senki sem menekülhet meg a Te ítéleted elől. Köszönjük, Urunk, hogy azért jöhetünk most eléd, hogy esedezzünk. Úgy jöhetünk hozzád, hogy megvalljuk, hogy semmi érdemünk nincsen előtted. Nincsen semmink, amit fel tudnánk neked mutatni. Mi csak az ellened való lázadásunkat és a vétkeinket cipeljük magunkkal. De köszönjük, Urunk, hogy a Te irgalmasságodba bízhatunk, és tudhatjuk azt, hogy Te könyörülő Isten vagy, és hosszú tűrő. Köszönjük, hogy a mi életünk felett is türelmesen őrködsz, és kezedbe tartod a mi napjainkat. Kérünk, Urunk, hogy Te légy az, aki megkönyörülsz rajtunk, és aki megtisztítasz bennünket a Te fiad vérével, Jézus Krisztus értünk kontott vérével. Kérünk, hogy ma is világíts rá a mi életünkben, a mi bűneinkre. Kérünk, hogy a Te igéd világossága ragyogjon most előttünk, és Te fedj meg bennünket, és Te mutasd meg, hogy hol van még szükségünk változásra, mennyi szükségünk van még a Te megszentelő munkádra. Kérünk, Urunk, hogy így légy ma közöttünk, és így áld meg a mai Isten tiszteletünket. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket a Te nagy nevedért. Amen. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom. Lukács evangéliumából, Lukács evangéliumának a 18. fejezetéből, a 9. verstől a 14. versig. Tehát Lukács evangéliumának 18. fejezetében, a 9. verstől a 14. versig. Így szól Istenünk írott igéje. Némelyeknek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondá. Két ember méne fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, és a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozik magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állván még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri a mellét, mondván. Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz. Mert valaki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Kedves testvéreim, közeleg a karácsonynak az ünnepe, holnap után már szenteste, és a legtöbb ember már lázasan készülődik, ahogy autóval átjöttem a városon, óriási felhajtás van, úgyhogy ez már itt is látszik. És ha bár a világ igyekszik kivenni Jézusnak a személyét a karácsony ünnepéből, azért remélhetőleg mi, akik itt ülünk a templomban, tudjuk, hogy a karácsony az a megváltónk születésének az ünnepe, és erre próbálunk készülni. De rögtön felismerül a kérdés, hogy mit jelent ez? Hogy lehet Jézushoz méltóképpen készülni a karácsonyra? Hogyan lehet Jézusnak megfelelően ünnepelni a karácsonyt, és hogy lehet így készülni? Sok negatív állítással találkozhatunk, hogy mit ne csináljunk ilyenkor. Ne vigyük túlzásba az ajándékozást, ne csak a külsőségekkel törődjünk, ne engedjünk a világ nyomásának, és a reklámok csábításának, ne dőljünk be a mézes-mázas, de értelmezhetetlen és megfoghatatlan szeretetről szóló szövegeknek. ez rendben is van, ezeket ne tegyük, de akkor mégis mit tegyünk? A válasz megfejtéséhez hadd nyúljak vissza az ószövetségi időkig. Ha valakinek van információja arról, hogy hogyan kell a messiást várni, akkor az ószövetségi időkben élt hívőknek biztosan, mert van egy pár ezer év tapasztalatuk benne. Egy pár ezer évet töltöttek készülődéssel és várakozással. De nem csak az idő és a tapasztalat számít, mert attól még tévedhetnének, hanem Isten maga is kijelentette már az Ószövetségben, hogy mit vár el az embertől, mit vár el az ő népétől, hogyan készüljenek és hogyan fogadják az Úr eljövetelét. Számos ószövetségi ígében megjelenik ugyanis az ígéret, hogy az Úr meglátogatja az ő népét, eljön közéjük. Ezt a meglátogatást hívja úgy, hogy az Úr napja, amire egy módon lehet csak készülni, és ez a megtérés. A Biblia erről tanít bennünket, hogy megtéréssel lehet készülni az Úr napjára. Amikor eljön az Úr napjának az ígérete, olyankor általában elhangzik a felszólítás is, hogy térjetek meg. Jóel próféta könyvében olvashatjuk például a második fejezetben, hogy az Úr napja nagy és igen félelmetes, ki fogja kibírni azt. És utána rögtön hozzáteszi, de még most így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívvel, bőjtölve, sírva és gyászolva, szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat, úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Hasonlót találhatunk Malakiás prófétának a könyvében is. Azt mondja, hogy hamar eljön az Úr a templomába, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok, jön már, mondja a seregek ura, de ki tudja majd elviselni eljövetelének napját, és kiállhatna meg, amikor megjelenik. És azután kicsivel később hozzáteszi, hogy atyáitok idejétől fogva eltértetek rendelkezéseimtől, nem tartottátok meg azokat, térjetek meg hozzám, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. Ezt azért tartom fontosnak, és azért lényeges ez a számunkra, mert az Úr meglátogatása, vagy legalábbis annak az első része, ez már megtörtént. Lesz egy második része is az utolsó ítéletkor, de az első része az már megtörtént. Karácsonykor teljesedett be az ígéret. Isten emberré lett, és eljött a népe körébe. Megszületett az Úr Jézus Krisztus. És Jézus érkezésére ezek alapján megtéréssel lehet készülni. Nem meglepő, hogy keresztelő János, aki Krisztusnak az útkészítője volt, szintén megtérésre hívta az embereket. Ugye ezt olvassuk róla, hogy hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Sőt, amikor Jézus megjelent, amikor ő elkezdte a szolgálatát, elkezdte tanítani az embereket, akkor ő maga is erre buzdított mindenkit, akivel találkozott. Azt írja, hogy elközelített az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumba. És a megtérés szükségessége az Jézus mennybe menetele után is érvénybe maradt. Péter apostol erről beszél, amikor bizonságot tesz a Salamon tornácában. Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Tehát, ha Istenhez akarunk közelíteni, akkor az egyetlen elfogadható magatartás az embertől az a megtérés. Erről tanít a Biblia. Ugyanezt a hozzáállást hirdették már az Ószövetségben, ezt prédikálta keresztelő János, erről beszélt maga Jézus is, és Jézus után az apostolok is. És mivel a karácsony Jézus Krisztusnak, az Isten fiának az ünnepe, ezért egyértelmű, hogy erre is megtéréssel lehet készülődni. Erről beszél a felolvasott példázatban is Jézus. A bűnbánatról és a megtérésről. Habár szó szerint ez nincs leírva, nem jelenik meg itt sem a megtérés, sem a bűnbánat kifejezés, de a példázatnak a lényege, a mondandó, ez mégis erre felé vezet. A megtérés és a bűnbánat kifejezések, ha nem is teljesen szinonímák, de az biztos, hogy elválaszthatatlan a kettő. A korábban idézett igékben is láthatjuk, hogy összefonódik a bűnbánat és a megtérés. Például ugye azt olvastam, hogy térjetek meg hozzám, teljes szívvel, bőtölve, sírva és gyászolva. Tehát a bűnbánat és a megtérés ott van. Szíveteket szaggassátok meg, úgy térjetek meg. Ez hozzátartozik a bűnök miatti bánkódás, ez hozzátartozik a megtéréshez. Péternek a felszólítása is erről tanúskodik, ő is együtt kezeli a kettőt. Bánjátok meg, és térjetek meg. Na most nézzük meg, hogy mire tanít Jézus a bűnbánattal kapcsolatban bennünket. Először is kiderül, hogy a tanítása kiknek szól. Így indul ez a kis szakasz, hogy némelyeknek, akik elbizakodtak maguknak, vagy magukban, ő nekik szólt. Néhány ember különbnek tartotta magát másoknál, és az ő felvilágosításukra mondja végül is Jézus ezt a példát a farizeusról és a vámszedőről. És a helyzet az nagyon hasonlít a tegnapi Isten tiszteleten elhangzottakhoz. Jézus példájának itt is az az alapja, hogy az emberből hiányzik a helyes bűnismeret. Ezért lehetett a hallgatóságában elbizakodott ember, mert nem volt valós képe, nem volt valós ismerete a bűnről. Ezt a fajta embert szemlélteti a farizeus alakjával Jézus. Úgyhogy most itt rá is térnék, hogy mit látunk a farizeusról. A farizeus felmegy a templomba imádkozni. Azt gondolnánk, hogy ez egy dicséretes dolog. Sőt, már maga az a tény, hogy farizeus, már az is egy jó pont kéne, hogy legyen Istennél, hiszen gyerekkorától kezdve tanulta és ismeri a Szentírást, Isten igének jó ismerője, ráadásul kegyes életet él, mert a kötelező alkalmakon kívül is felmegy a templomba, és ott imádkozik. A szavai viszont elárulják az ő gondolatait. És rögtön azt látjuk, hogy beleesik abba a hibába, amit tegnap Péter is megemlített itt az ige hirdetésben, másokhoz méri magát. A farizeus másokhoz méri magát. Ez a farizeus, akinek a hivatása, hogy ismerje a törvényt, ő nem a törvény tükrében szemléli magát, hanem a környezetében. Ezt mondja, nem vagyok olyan, mint egyéb emberek. Hiába tudta a parancsolatokat oda-vissza, nem nézett a mélyére, nem látta meg azoknak a valódi jelentését, ő tisztában volt azzal, hogy Isten tiltja, hogy ragadozók legyünk, Isten tiltja, hogy hamisak legyünk, vagy paráznák legyünk, és a farizeus nekiállt ugye spekulálni, és szépen kiszámolgatta, hogy ő ezeket kipipálhatja. Ezekben nem vétkes. Csak annyira merült bele az igébe, amíg azt látta ki belőle, ami neki tetszett. És itt felmerül a kérdés, hogy nem így vagyunk-e mi is sokszor. Nem úgy vagyunk-e mi is sokszor, hogy addig foglalkozunk a Bibliával, amíg azt mutatja, amit mi látni akarunk. Amíg azt mondja, amit én hallani akarok. Amikor viszont jön valami kényes téma, akkor elkezdünk másfelé nézelődni. Ezt a módszert használják nagyon-nagyon sokan a Szentírás tanításaival kapcsolatban. Az egyszerűektől kezdve az elvontabbakig. Valamivel nem értek egyet, valamit nehéz elfogadni, akkor gyorsan keresek valami mást, valami más alapot, amivel a saját nézetemet tudom alátámasztani. Például valaki számára nehéz elfogadni, hogy Isten úgy jelenti ki magát, mint aki egy, de mégis három személy. És akkor hirtelen alapot vált, ugrik egyet, átugrik a matematikára, és akkor elkezdi bizonygatni, hogy egy nem egyenlő hárommal. És akkor megvan oldva. Hogy valakinek nem szimpatikus az, amit Isten az ember szabadságáról mond, a szabad döntéséről, az igében, akkor gyorsan kapaszkodó után nyúl, és akkor elkezd filozófiai alapon érvelgetni amellett, amit ő mond. Elkezdi onnan alátámasztani a saját elképzelését. A farizeus gyakorlatilag ugyanezt a módszert alkalmazza Jézus példájában. Ő megismerte a törvényt, de amint az kínossá válna a számára, amint rámutatna a törvény az ő életében is jelenlévő romlottságra, a bűnre, hirtelen vált egyet, és elkezdi másokhoz hasonlítgatni magát. Ahogy hallhattuk tegnap, a címeres bűnözők között ő már majdhogy nem szent lesz. Gyakorlatilag Istennek a törvényét úgy használja, hogy másokra azt szigorúan alkalmazza, és miután őket elítéli, azután saját magát már nem a törvényhez méri, hanem a törvény által bűnösnek talált emberekhez. És a dolog érdekessége, hogy ezután még egy bakugrással a farizeus visszatér a törvényhez, illetve nem is a törvényhez, hanem annak már egy felturbósított verziójához, A hasonlítgatás után ugyanis olyan tevékenységeket sorol, amelyek ebben a formában nem is tartoztak a törvény előírásába. Isten évente egy kötelező böjtöt rendelt el a nagy engesztelésnek a napján. Minden más böjt az önkéntes, egyéni elhatározásra, egyéni fogadalom alapján történt. Jézus példájában a farizeus heti kétszer böjtöl. Az mégiscsak 104 nap egy évben, nem csak egy. Hasonló a helyzet a dézsmával. Azt mondja, hogy mindenből tizedet fizet, amit szerez. A törvény azt írta elő, hogy a földnek a terméséből kell dézsmát vinni. Mindenkinek a saját földjéről. Ezt írja a törvény, hogy esztendőről esztendőre tizedet végy a te magodnak minden terméséből, amely a te meződön terem. Tehát a saját termésre vonatkozott a törvény, arra, amit megszerzett, amit vásárolt az illető, arra már nem. De a farizeus ezt is megteszi, és mindezt Isten elé tárja, ugye az ő imádságából. Látjuk ezt a kicsavart gondolkozást? Ismeri a törvényt, de azt másra alkalmazza, magát aztán azokhoz méri, és utána újra a törvényhez fordul, rátesz egy lapáttal, szigorít rajta, és erre büszke, hogy ezt megtartja. Még úgy is gondolja, hogy többet tesz, mint amit Isten elvár. Hát ez egy nagyon, nagyon furcsa gondolkodás. De találkozunk ezzel a világban. Az emberek között még lehet, hogy működik is. Amikor valaki nem teszi meg azt, ami a feladata, ami a valós elvárás, ami a kötelessége, de megpróbálja valami különlegességgel elterelni a figyelmet. Úgy is hívják ezt, hogy lekenyerezés, vagy megvesztegetés. Egy bizonyos embereknél, egy munkahelyen, vagy főnököknél lehet, hogy el lehet ezt játszani. Van, aki ennek bedől. De Isten nem. Az ilyen emberek lefelé taposnak, akik alattuk vannak, azokról azt mondja ugye az ige is, hogy semmibe veszik, felfelé pedig a legjobb arcukat igyekeznek mutatni. Csak hogy Isten nem lehet becsapni ezzel. Nem lehet lekenyerezni, és nem lehet megvesztegetni. Ő átlát ezen a szitán. Amikor Isten ránéz egy ilyen emberre, akkor azt mondja, hogy hát ennek az embernek semmit nem számít az, amit én mondtam. Hiszen azt mondtam, hogy bűnbánattal és megtéréssel lehet közeledni. Ezzel lehet készülni. És ez az ember pedig nem ezt teszi. Ő valami csalafintaságot próbál tenni, hogy elterelje a figyelmet erről. Hadd jegyezzem meg, hogy a bűn ezen arcának is van egy olyan oldala, ami az embertársunk ellen irányul. Amellett, hogy ugye elbizakodott és dőfös lesz az illető, sokszor ugyanezzel az én jobban tudom, hogy mit kéne csinálni, ugyanezzel a jobban tudom hozzáállással közelít a másik emberhez is. És ilyenkor nem számít, hogy mit szeretne a másik, vagy mire lenne szüksége a másiknak, vagy esetleg ő neki mi esne jól, mivel lehetnék a segítségére, hanem én kitalálom, hogy mit kéne tenni. És annak nagyon örüljön a másik. Hát ez egymás ellen is elég nagy vétek, hát még az Úrral szemben. Az Úr Jézus erre hívja fel a figyelmet ebben a tanításban, hogy szükségünk van a helyes és valós biblikus bűnlátásra. Bele kell néznünk a törvény tükrébe. Nem azért adta Isten a törvényt, hogy másoknak mutogassuk, vagy hogy másokat nézegessünk a törvényen keresztül. Azért adta, hogy meglássuk, hogy mi rejlik a szívünkben. Ahogy tegnap mondta Péter, hogy milyen potenciál van ott a bűnből. Ez az első lépése a megtérésnek. Ahhoz, hogy visszaforduljon az ember, hogy megtérjen az ember, ahhoz szükséges tudnia, hogy hol van és hogy merre megy. Tudni kell az irányt, hogy eddig merre mentem, hogy vissza tudjak fordulni, az ellenkező irányba tudjak menni. És ezt a helyzet felismerést, ez segíti a törvény. Sőt, nem csak a törvény, hanem a sok esettanulmány. A beszámolók, amik mind bemutatják az igében az embert. És amikor ezzel találkozunk, akár a Szentírást olvasva, akár egy igehirdetést hallgatva, olyankor kell nekünk erősnek lenni. Ahelyett, hogy reflexből ugranánk mi is át a másokhoz való hasonlítgatásra, ehelyett erő kell ahhoz, hogy az ember meg tudjon állni. Meg kell állni, és szembe kell nézni azzal, hogy mit mond én rólam Isten. A zsigereinkben van ugyanis ez a menekülés, ez az ugrás, hogy másokhoz hasonlítsuk inkább magunkat. Ez a menekülés az, hogy nehogy szembesülni kelljen az Úrral, illetve azzal, amit ő mond, ezt tette már Ádám is a bűneset után. Ádám is elbújt a kert fái között, és azóta minden ember igyekszik ugye elkerülni ezt a szembesülést. És már az is Isten munkája, az is az ő nagy kegyelme, amikor valakit megállít ebben a menekülésben, és tényleg erőt kap ahhoz, hogy ott álljon és szembenézzen azzal, hogy mit mond az ige rólam. Hogy beletekintsen az ige tükrébe. Erről szerintem sokan tudnának itt mesélni, hogy milyen kacskaringós úton jutottak el odáig, hogy bejöjjenek a gyülekezetbe, vagy hogy elővegyék a Bibliát, és olvassák. De a lényeg, hogy egyszer eljutottak idáig, hogy megálltak, és magukra vonatkoztatták azt, amit Isten mond. És valójában ez jelenti a különbséget a két figura között Jézus példázatában. A farizeus másra vonatkoztatja az igét, a vámszedő pedig magára. Ha valaki eljut odájuk, hogy magát nézi az ige tükrében, ha arra figyel, hogy mit mond ez én rólam, akkor az egész biztos, hogy nem lesz elragadtatva. Erről hallhattunk tegnap azért részletesen, hogy milyen leírást ad a Biblia az emberről. Elszakadtunk Istentől, lázadunk is, és vétünk ellene, és aztán vétünk egymás ellen is, és vétünk magunk ellen is. De ha felismerjük, hogy valóban ilyenek vagyunk, akkor lesz biblikus bűnlátásunk. És akkor annak egyenes következménye az, hogy ez bántani kezdi az embert. Tehát egyenes következménye a bűnbánat. Ha meglátjuk, hogy milyen elveszettek vagyunk, és hogy hova tartunk, tudnélik a halálba és a kárhozatba, akkor ez biztos, hogy nem fog senkit örömmel eltölteni. És itt el is érkezünk oda, amit az elején már említettem, hogy a megtérés összefonódik a bűnbánattal. A sírás, a gyász, a bánkódás afelett, hogy én mit tettem. Hova jutottam? Én mit követtem el? Ezt a magatartást mutatja be Jézus a vámszedő karakterén, úgyhogy most a vámszedőről még szeretnék néhány szót ejteni. A vámszedő magát bűnösnek tartja. Magára vonatkoztatta Isten törvényét, és látta, hogy ítéletet mond ki felette. Nincs kertelés, nincs hasonlítgatás. Nem jön elő más vámszedőkkel, hogy ki az, aki többet lopott. Tudja, hogy Isten mindenkit egyenként feleltet. Egyenként kér számon, és ott nem lesz kire mutogatni. És ha az Úr megvizsgál, és igazságos döntést hoz, akkor nekem annyi. Ugye Ézsaiás így fogalmazza meg, jaj nekem, jaj nekem. Ez a helyzet, ez a felismerés eredményezi a bűnbánatot, a sírást és a gyászolást, a szívnek a megszaggatását. A vámszedő nem mer még az égre sem tekinteni. Pedig ez egy megszokott gyakorlat volt imádkozás közben, hiszen a menny az Istennek a lakóhelye, ugye az egek az ő trónusa, sok ilyen igét találhatunk, hát hova nézzen az ember, hogyha nem az egekre. De a vámszedő még ezt sem meri. Helyette ugye a mellét veri, ami a gyásznak és a fájdalomnak a kifejezése. Azt látjuk, hogy ő tud az elveszettségéről. Felismerte, hogy egyetlen esélye van, hogyha Isten valamiképpen megkönyörül rajta. Az egyetlen kiút, hogyha az Úr megkegyelmez, és ha nem hajtja végre azt az ítéletet, amit ő kiérdemelt. Máskülönben nincs menekvés. És ezért Istenhez fordul. És ez már gyakorlatilag a megtérés. Az odafordulás Istenhez, és a bűntől való elfordulás. Ez a megtérés. És Jézus tanításának ugye a csattanója az az, hogy ez a megtérő vámszedő, ez megigazul. Ő igazságot nyer Istentől. A farizeus viszont nem. A farizeus hiába ismerte jobban, valószínűleg jobban ismerte a kijelentést, a Szentírást, felületes maradt, és nem hallotta meg igazán azt, amit az Úr közölni akart vele. Ellenben a vámszedőnek volt füle a hallásra. Magára vonatkoztatta Isten beszédét, és elhitte, komolyan vette, és aszerint járt el. És ezek alapján el is nyerte, most idézőjelbe teszem, hogy a jutalmát, a megigazulást. És milyen érdekes, hogy Jézus Krisztus, aki az Isten fia, akiben beteljesedett az Úr meglátogatása, ő maga tanít itt a megtérésről, és ő maga szólít fel a megtérésre. És buzdít itt bennünket is az igén keresztül arra, hogy így készüljünk az ő fogadására. Bűnbánattal és megtéréssel. Tanít arra, hogy miként készülhetünk fel rá. Jézus Krisztus, aki azért jött, hogy jutalmat, a bűnbocsánatot megszerezze nekünk, aki engesztelést végzett értünk, aki megbékíti az atyát irántunk, és bennünket is az atyával, ő mondja meg, hogy miként jöhetünk hozzá. Hogy miként ünnepelhetjük őt. Bűnbánattal is, megtéréssel. És azt hadd tegyem még hozzá, hogy ez nem csak egy egyszeri és megismételhetetlen esemény. Mert van a megtérés szónak egy ilyen használata, ami alatt azt értjük, hogy egy ember először jut el idáig, először éli át mindezt, amit most itt kifejtettem. Amikor először jut el a valós bűnlátásig, amikor először alkalmazza magára az igét, amikor először érez fájdalmat és szégyent amiatt, hogy miket tett, hogy hogyan élt, amikor először jut el az elhatározásra, hogy elfordul a bűntől, és Istenhez tér, hogy Isten elé járul, és kegyelmet kér, kegyelemért fohászkodik. Ez egy meghatározó esemény egy ember életében. És bátorítok is mindenkit, hogyha esetleg valaki még ezt nem érte át, aki még nem jutott el idáig, akkor itt az idő. Így lehet készülni a karácsonyra. Ideje megtéréssel és bűnbánattal készülni az Úr Jézusnak az ünnepére. Mert a legnagyobb ajándékot, a feloldozást és a megigazulást kaphatjuk meg, ha hiszünk Krisztusban. Ugyanakkor szeretném azt hangsúlyozni, hogy aki már átélte, az is megtéréssel és bűnbánattal tud készülni. Mert az első ilyen esemény, az csak a kezdet. És utána ugyanezt gyakoroljuk egész életünkben. Ha belenézünk az ige tükrébe, akkor mindig találni fogunk valamit, amit tanít. Mindig találni fogunk valamit, ami esetleg elítél a mi életünkben. Mert nem váltunk tökéletesek ki azzal, hogy megtértünk. És ha elindulunk ezen az úton, akkor valóban visszafordulunk, és ahelyett, hogy ugye a pipálgatás menne, hogy mi az, amiben még éppen beleférek, mi az, ami nem vonatkozik ránk, hogy mi az, amiben nem vagyunk vétkesek, már nem ezt fogjuk látni, hanem mindig rá fogunk jönni, hogy és még ez is igaz rám. És még ez is vonatkozik rám, és még ebben is elbukok. Még ebben is Isten kegyelmére szorulok. Ilyenkor a folyamat az ugyanaz, mint legelőször. Felismerjük a bűnt, követi a bűnbánat, és az, hogy elfordulok tőle, és az Úrhoz fordulok irgalomért. Hát hadd buzdítsak most erre mindenkit, köztük természetesen magamat is, hogy így készüljünk erre a karácsonyra is, bűnbánattal is, és megtéréssel. Hagyjunk fel a dédelgetett kívánságainkkal, hagyjuk abba a hasonlítgatást, a képmutatást, mi ki tudja, hogy milyen bűnök bújnak meg a mi életünkbe. Bánjuk meg ezeket, és forduljunk hittel, üdvözítő, megváltó Jézus Krisztusunkhoz. Amen. Most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, dicsérünk téged, és magasztalunk azért, hogy az első karácsonyon eljöttél, emberi testet öltöttél, és beálltál közénk, bűnös emberek közé, azért, hogy a helyünkbe léphess, és nekünk megváltást, szabadulást szerez. Köszönjük, hogy azért jöttél, hogy értünk, áldozd magad a kereszten, hogy helyettünk halljál meg, és hogy az atyát megbékítsd irántunk, és hogy minket is megbékíts az atyával. Köszönjük neked ezt a szolgálatodat. És köszönjük, Urunk, hogy Te nem hagytál bennünket a sötétben tapogatózni. Kijelentetted azt, hogy hogyan jöhetünk Te hozzád, hogyan készülhetünk a veled való találkozásra. Kérünk, Urunk, hogy munkáld a mi szívünkben az őszinte bűnbánatot és a megtérést, hogy így tudjunk Téged fogadni, hogy így tudjunk készülni erre az ünnepre is. Kérünk, Urunk, hogy puhítsd meg a mi megkeményedett szívünket, hogy ne akarjunk elfordulni, ne csukjuk be a Szentírást, amikor olyan dologgal találkozunk, ami kellemetlen. Kérünk, Urunk, hogy Te segíts meg bennünket, hogy ne forduljunk el tőled, amikor olyat mondasz, amit nehezen értünk, vagy nehéz elfogadnunk. Kérünk, hogy Te adj belénk hús szívet, olyat, ami nyitott a Te igédre, nyitott a Te szavadra is, alázatos és hajlandó tőled tanulni. Kérünk, Urunk, hogy adj a mi életünkbe megszentelődést, add, hogy felismerjük a mi vétkeinket, és el tudjunk fordulni, add, hogy újra és újra le tudjunk borulni a Te kereszted előtt, és tudjunk irgalomért esedezni. Köszönjük, Urunk, hogy ez a mai óra is erre lehetett alkalom. És köszönjük, Urunk, azt a biztatást, hogyha mi így jövünk hozzád, akkor Te nekünk ajándékozod az igazságot. Akkor megigazulva térhetünk mi is haza a Te kegyelmedből. Kérünk, Urunk, hogy Te készíts mindannyiunkat erre a karácsonyra, Te add, hogy méltóképpen tudjunk majd ünnepelni otthonainkban és itt a gyülekezetben is. Kérünk, Urunk, Te adj közénk békességet és szeretetet, és hogy valóban Te tudjál állni az ünnepnek is, és az egész életünknek a középpontjában. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat a Te nagy nevedért. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való álhatatosságra, és a Krisztus iránt való szeretetre. Amen. A hirdetések között azt inkább átadom.
Köszönjük szépen Szabó János szolgálatát is, és segítsen engem és minnyájunkat az Úr Jézus, hogy valóban igaz bűnbánatot tudjunk gyakorolni, és teljes szívünkkel tudjunk elfordulni a múlttól, és kegyelmet kérni a vétkeinkre, és odafordulni hozzá, és kegyelemből újat kezdeni. Ne a magunk igazságát próbáljuk igazgatni, meg erősítgetni, hanem nyugodjunk meg a Krisztus igazságában, a kegyelem által biztosított igazságban, akár életünkben először, akár újra és újra. Köszönjük szépen Jánosnak a ma esti igét, és hirdetem a testvéreknek, hogy holnap este is együtt lehetünk, este 6 órától Lupsa Tamás testvérünk fog igét hirdetni, készüljünk erre az alkalomra, és majd azáltal is készüljünk a nagy ünnepre, karácsony ünnepére. Tehát holnap este is 6-kor találkozunk, holnap után délután 4 órakor lesz az Isten tiszteletünk, és karácsony első és másnapján pedig 9 órakor úrvacsorával egybekötve. Áldott készülődést kívánok a kedves testvéreknek!
Most Isten tiszteletünk lezárásaként énekeljük a 205. dicséretünket. A 205. dicséretünket a 7. versszakával kezdődően énekeljük a 11. versszakáig. 205. dicséret 7. versszaka így kezdődik. Én fertelmességemet és oly nagy sok vétkemet, mikkel megfertőztettem undokul lelkemet, rútítottam testemet.
Áldás békességet!